Nagyon köszönöm Annának és Andrisnak azt a néhány szót, amit az ifjúságiról mondtak, és kicsit elővezették a prédikációt, mert hogy ahogy a fiatalokkal, Gedeon történetével foglalkoztunk, egész hosszan végig mentünk az ő élettörténetén, úgy szeretnénk ezen a mai Isten tiszteleten is Gedeonnal foglalkozni, és az ő életéből egy részt kiragadva figyelni az Isten üzenetére. Így olvassuk a Bírák könyvének 6. fejezetéből, a 23. verstől a 32. versig Isten igéjét, fennállva olvassuk az igéjét. Az Úr azonban ezt mondta Gedeonnak: békesség neked, ne félj, nem halsz meg. Ezért Gedeon oltárt épített ott az Úrnak, és így nevezte el: az Úr a békesség. Még ma is ott van ez Ofrában, Abiézer nemzetségének a földjén. És ugyanazon az éjszakán ezt mondta neki az Úr: védj egy bikát apád barmai közül, egy kifejlett 7 éves bikát. Romboldd le apád Baál oltárát, a mellette levő szent fát pedig vágd ki. Azután építs oltárt Istenednek az Úrnak, ennek az erődnek a tetején, a kőrakásból. Vedd a bikát, és áldozd fel égő áldozatul a kivágott szent fa hasábjain. Gedeon 10 embert vett maga mellé a szolgái közül, és úgy tett, ahogyan megparancsolta neki az Úr. De nem merte nappal megtenni, mert félt apja háza népétől és a városbeli emberektől, ezért égeltette meg. Amikor másnap korán reggel fölkeltek a városbeli emberek, látták, hogy Baál oltárát lerombolták, a mellette levő szent fát kivágták, a bikát pedig feláldozták az imént épített oltára. Ekkor azt mondták egymásnak: vajon ki tette ezt? És addig kérdezősködtek és kutattak, míg megmondták: Gedeon, Jóás fia tette ezt. Akkor azt mondták a városbeli férfiak Jóásnak: hozd ki a fiad, meg kell halnia, mert lerombolta a Baál oltárát, és kivágta mellőle a szent fát. Jóás azonban azt mondta mindazoknak, akik szembeszálltak vele: ti akartok perelni a Baálért? Ti akarjátok megmenteni őt? Aki perbeszáll érte, az meg fog halni reggelig. Ha Isten ő, akkor pereljen ő magáért, amiért lerombolták az oltárát. El is nevezték Gedeont azon a napon Jerubálnak, mivel azt mondták: pereljen vele a Baál azért, amiért lerombolta az oltárát. Eddig Isten igéje. Foglalja helyet a gyülekezet. Ez az egész történet, ez egy pincében lejátszódó történet volt. Gedeonnal úgy találkozunk itt a felolvasott ige szakasz elején, hogy békességet lel az Istennel, és oltárt épít neki. Az ezt megelőző történet, hogy kicsit kontextusba lássuk Gedeon élettörténetét, hogy egy igencsak nehéz helyzetben van Izrael népe. A körülötte Izrael körüllevő népek fenyegetik és kizsákmányolják a zsidókat, különösen Midian az, aki nagyon erős, és aki által fenyegetve kell élniük a mindennapjaikat az izraelitáknak, Isten népének. És azt látjuk ebben a történetben, hogy Isten tulajdonképpen ezt hagyja. Hagyja, hogy a népe szenvedjen, hagyja, hogy a népe nyomorúságban legyen, hagyja, hogy ebben a lelki sötétségnek az állapotában élje mindennapjait. Azért engedi ezt az Isten, mert olvastuk, hogy a népe bálványimádásba kezdett. Elfordult az élő igaz Istentől, és elkezdett bálványokat imádni. És fáj ez az Istennek, fáj, amikor az ő népe elfordul tőle, és más isteneket keres. Nézi az ő népét, és van, amikor nagyon sokáig nem tesz semmit, nem szól semmit, csak vár, olyan, mintha nem egy aktív Istenről lenne szó, de igen, egy aktív Isten csak pontosan tudja, hogy mikor kell cselekedni, és mikor kell csendben lennie. És nem olvastuk, de a 6. fejezet 6. versében Izrael népe eljut egy pontra, és segítségért kiállt az Úrhoz. És ez az a pont, amikor az Istent megint egy végtelenül aktív Istennek látjuk. Elküld egy prófétát, aki szabadulásról kezd beszélni az ő népének, és elküldi Gedeont. Mintha csak Isten arra várt volna, hogy a nép öntudatára ébredjen, és oda menjen az Isten elé, és kimondja azt, hogy Úrunk, könyörülj rajtunk, és amikor ezt őszinte, tiszta szívvel megteszi, akkor az Isten lép. És elküldi Gedeont, a legkisebb nemzetség, legkisebb családjának legkisebbjét. Ez egy fontos momentum, és fontos ezt látni, és elő fog még jönni Gedeon történetében az a motívum, hogy Isten nem a nagyokat használja, hanem a kicsiket. De számos más bibliai történetben ott van például Dávid, amikor királlyá kerül, a legkisebb kapja meg végül ezt a címet, ezt a kiváltságot, ezt a küldetést. Mert az Isten azt nézi, ami a szívben van. És így lát Gedeonban erős vitézt, harcost, olyan szabadító figurát, aki ebből a nehéz, szorongattató helyzetből majd kivezeti Izrael népét. És elhívja Gedeont. És Gedeon félve, bújdokolva egy pincében megkapja az ő elhívását, angyal jelenik meg előtte, és beszélget az angyallal. Egy olyan beszélgetés szakasz ez, amiben világosan látszik Gedeonnak az emberi mi volta, hogy fél a küldetéstől. És világosan látszik az is, hogy az Isten engedi azt, hogy ez a félelem ez előjöjjön Gedeonból, és hagyja, hogy elmondja Gedeon az ő félelmét. Türelmes válaszokat ad Gedeonnak a kérdéseire. És végül azt látjuk, hogy a bizonytalanságból bizonyosság válik, bizonyossá lesz Gedeon abban, hogy igen, ő a kiválasztott. Elvérben igen mond arra, hogy kész a küldetést, az ő népének a kimenekedését kivitelezni, és ahogy olvastuk, az Úr békessége megszállja ezt a helyzetet, a pincét, és oltárt épított Gedeon a békességet szerző Istennek, mert azt mondja az angyal, a békesség neked, ne félj. Nagyon sokszor eljutunk mi is eddig a pontig. Kapunk egy világos, határozott vezetést az Istentől, elvérben hozunk egy döntést, hogy igen, elindulunk ezen az úton, és utána jön az a pont, amikor találkozunk újra az emberi gyengeségünkkel. Amikor valóságá válik az életünkben, hogy a lélek ugyan kész, de a test előtelen. Igen, amikor tényleg tenni kéne, amikor cselekedni kéne. Nehéz pillanatok ezek, de az Úristen átvezet ezeken is bennünket. És eljött az a pillanat, amikor az Isten és az ember megbeszéli, hogy hogyan tovább. Látjuk, érezzük, anélkül, hogy ismernénk a történet végét is, hogy igazán ez egy harcos történet lesz, egy harc lesz, ahol két nép találkozni fog egymással, és látszik, hogy egy olyan vezető, hadvezér figura bontakozik ki Gedeonból, aki az ő népe élére állhat majd. És ezen a ponton azt gondolhatnánk, hogy rendben, megépítette az oltárt Gedeon, akkor lehet indulni a csatába. Most akkor lehet cselekedni. Nagy elszánással, a szabadulásra készülni. Gedeon, mint a vezető és a harcvezér, mondhatná, hogy oké, menjünk a harcba. És sokszor vagyunk mi is így. Jól van, menjünk a sátán ellen, menjünk a kihívások, a küzdelmek ellen, és az Isten az ilyen lelkesedést mindig leállítja. És mindig fölhívja a figyelmet olyan lépcsőfokokra, amiket nem szabad kihagyni. És ez a fölolvasott ige szakasz egy ilyen lépcsőfok, amit nem szabad, nem érdemes kiugrani, átlépni, megkerülni. Az Isten nem azt mondja Gedeonnak, hogy menj, szervez hadsereget, és győzz le az ellenséget, hanem azt mondta, hogy menj haza az udvarodba, és romboldd el azt a Baált, ami még ott van. Gedeon még nem indulhat el Midian ellen. Még nem tudna győzelmesen harcolni és az ő népét győzelemre vinni. Kérdezhetnénk, hogy miért? Hát nem Isten hívta el? De. Miért? Hát nem ígért győzelmet? De. Világosan, egyértelműen mondta az angyal neki, győztes leszel. Gedeon azonban még nincs olyan állapotban, hogy el tudja fogadni ezt a győzelmet, mert az udvarán ott égtelenkedik egy hatalmas bárványszobor és egy szent fa, amit istennőként tisztelnek. És az első feladat az Istentől az, hogy ezeket rombolja le, vágja ki, építsen oltárt az élő Úrnak, az élő Istennek, és áldozzon ott föl egy bikát. Nagyon világos parancs. És nem, másnap kell ezt megtennie, nem egy hét múlva, hanem még aznap az éjjel, amikor Gedeon az ő elhívását megkapja és megérti. Gedeonnak és az ő népének meg kell látni azt, hogy ki kell tisztítani az életéből mindent, ami utálatos az Istennek, mert ez a győzelem feltétele. Nagyon izgalmas Gedeon történetében, hogy az emberi rész nagyon sokszor nagyon nagy hangsúlyt kap. Megjelenik Isten úgy, mint a történelemnek az ura, mint az aktív cselekvő Isten, és látjuk, hogy a csatát azt ő adja, a győztes csatát ő adja népének. És nagyon sok ponton Isten az, aki cselekszik, de vannak olyan szakaszok, amikor az Isten nem cselekszik. És a bálványnak a kiirtása, kitépése, lerombolása, az egy olyan cselekvés, amit az Isten nem fog helyettünk megtenni az életünkben. Intézhette volna úgy az Úristen, hogy egy nagy villámot bocsát aznap éjjel a Gedeon és házanépe udvarába, és összedönti a szobrot, és fölégeti, fölgyújtja a szent fát, és másnap reggel lehetett volna kvázi tiszta lappal szervezni a csapatot, és indulni a harcra. Megtehette volna az Isten, mert nagyobb minden istenségnél, hogy ezt elvégzi az ember helyett, de nem teszi, hanem Gedeonnak kell ezeket a lépéseket megtennie, még akkor is, hogyha fél. És persze, hogy fél, és éjjel teszi, nem meri az emberek előtt, de mégis meglépi, és mégis megteszi. És úgy áll majd előttünk Gedeon, mint egy bálványtipró ember, és meg is kapja ezt a nevet, Jerubbál, ami azt jelenti, hogy egy bálványírtó Isten embere. Csak egy pár gondolatot hadd mondjak Baálról. A Baál a termékenység istene volt a kánaáni népeknél, és a zsidók számára is nagyon fontos volt a termés és a gyermekáldás. És itt ebben az időszakban máskor is egyébként valahogy egy olyan attitűdöt kell látni az Isten népénél, hogy azt mondták, hogy biztonságból áldozunk a Baálnak is. Külön választották ők nagyon világosan, hogy az élő Isten, Ábrahám, Izsák és Jákob istene, ő a történelem istene. Igen, de itt van Baál és itt van Asera, a termékenységnek az ura. Sose lehet tudni, áldozunk nekik is. Nem árt, ha ide is, meg egy kicsit oda is. Mert ez volt utálatos az Istennek. Ez az is-is gondolkozás. Ide is, oda is. Az Isten pedig a vagy-vagy Istene. Vagy én, vagy senki más. Gondoljuk csak a dekalógusra, a 10 parancsolatra. Hogy kezdődik? Én az Úr vagyok, a te Istened. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Ne csinálj faragott képet, vagy valami hasonlást arról, ami fenn az égben, vagy lenn a földön, vagy a vizekben a föld alatt van. Ne imád és ne tiszteld azokat. És újból előjön a bálványimádásnak a tiltása, az Öt Mózesből és a lekció között erről olvastunk. Arra figyelmeztet az Isten újból és újból, hogy vigyázzatok, ne engedjétek, hogy a körülöttetek levő dolgok Isten pótlékká váljon az életetekben. És álljunk meg ezen a ponton, és kicsit gondolkozzunk el, hogy mi minden válhat bárványja az életünkben. Az emberi szív az hajlamos megragadni a jót, a sikeres karriert, a családot, a szerelmet, az anyagi javakat. És az emberi szív kész a boldogság egyetlen és legfőbb forrásaként tekinteni is rá. És ez a baj. Nagyon sok érték, amit most felsoroltam, a karrier, a család, az anyagi biztonság, az egzisztencia, az alapvetően jó dolgok, ezekről tanít a Biblia, tanít az ige. Akkor van baj, amikor ezeknek a fontossága az Isten elé kerül, és arányátolódás következik be az életünkbe. Mi számít tehát bálványnak? Minden, ami fontosabb számunkra, ami nagyobb helyet kap a szívünkben, és jobban leköti a gondolatainkat Istennél, és amitől olyas valamit várunk, amit egyedül csak az Isten adhat meg. Nagyon könnyű Isten pótlékok után keresni az életünkben, amiben bízni lehet, ami központi és meghatározó helyet foglalhat el a szívünkben. És ahogy beszélgettünk az ifjúsági táborban a fiatalokkal is, nagyon sok fogalom került elő, amit a bálvány fogalma mellé tudtunk tenni. Ilyen például a függőség, és kerestük a határokat. Az egyik kis csoportunknak a kérdése ez volt, hogy hol van az a határ, ahol valami Istentől kapott jó dolog már bálványjá válik. Hogy lehet ezt a határt megtalálni? Hogyan lehet ügyesen élni az életünket, hogy ne menjünk át függő viszonyba, földi dolgoktól függő kapcsolatrendszerbe? És lehetne itt most beszélni a pénzről, kapcsolatokról. Nem ezeket szeretném hozni egy keresztény gyülekezetbe, hanem egyetlen egy példát. Nagyon sokszor a különböző szolgálatok is válhatnak bálvánnyá. Úgy, hogy észre sem veszük azokat. Engedjetek meg egészen személyes gondolatot. Tudjátok nagyon jól, hogy június végén 5 amerikai missziós csapat járt itt Magyarországon, az e-mailjakkal találkoztunk is, hiszen a mi gyülekezetünk partner gyülekezeteiből érkeztek, és egy nagyon intenzív időszak volt ez a számomra. A forrai iskolánknak a diákjai között tartottunk angoltábort, egy olyan iskolában, ami 4 éve van az egyház vezetése alatt, és ahol még mindig látszik, hogy olyan fiatalok járnak oda, akiknek már a nagyszülei se az a korosztály, akik mondjuk esetleg Bibliát olvastak volna, hanem abszolút a szekuláris közegből jönnek, és nagyon nehezen tudnak mit kezdeni a kereszténységgel, a Bibliával, az Istennel, ezekkel a fogalmakkal, ahogy kegyelem. És jönnek az amerikai misszionáriusok, és angoltábort, keresztény angoltábort tartunk nekik, és végtelenül jó dolog. Ugyanúgy igaz ez a kisvasszari roma testvéreink között végzett misszióra, hogy végtelenül hátrányos helyzet között élnek testvéreink. Olyan helyzetben, olyan körülmények között, ahol azt élik meg, hogy mindenki lemondott róluk, és jönnek a metodisták, amerikaiak, magyarok, és viszik az örömhírt, hogy az Isten nem mondott le rólatok. És ahogy ebben a sok misszióban benne voltam, el kellett gondolkozom, hogy miért is csinálom mindezt. Mert van egy nagyon jó hangulat ennek az egésznek. És olyan munkatársakkal, akikkel évek óta végezzük ezt a missziót, idén is megfogalmaztuk, hogy olyan ez, mint egy család. Az amerikai missziók itt Magyarországon, mint egy család, amerikaiak, magyarok, és akik először kerültek bele és jöttek most segítőként, ők is azt mondták, hogy olyanok vagytok, mint egy család, mint egy olyan kis csapat, akik különös kapcsolatrendszerrel bírtok és szolgáltok, és ez érték, de meg kellett állnom egy ponton, hogy mégis miért csinálom ezt az egészet, és mélyre kellett ásnom, hogy a misszió szó legmélyebb mi áll, és el kellett jutnom oda, ha a végső cél nem az, hogy Krisztust hirdessük ezeknek az embereknek, ha nem életváltozást akarunk kínálni, akkor megmaradhatunk egy jó közösség, egy jó buli, egy jó feeling attitűdben, nem érjük el az Istentől kapott küldetésünk végső célját. érdemes néha megállni az életünkben is, és a motivációnkat megvizsgálni, hogy mi van a motivációnk legvégén. Az életváltozás, a megtérésre hívás, az újjászületés. Egy nagy tanulság volt ez számomra, hogy jó dolog, szolgálat, misszió címen fémjelzett dolgok is lehetnek ilyen pótlék szintjén az ember életében. A világban több a bálvány, mint a valóság, ezt látnunk kell. Nagyon sok olyan pont van az életünkben, ami bálvány és nem valóság. Úgy viselkedik, mintha valóság lenne, de nem az. És a kérdés az, hogy mire építitek az életeteket, mire építjük az életünket. Bálványokra, amik egyszer csak kipukkadnak, mint egy ufi, vagy az élő Jézus Krisztusra, mint egyetlen alakra. Az is helyett tud-e jellemezni bennünket a vagy-vagy attitűd? Az Isten, és ő egyedül. Senki nem szolgálhat két úrnak, mondja az ige. Vagy máshol, legyen a ti igenetek igen, és a ti nemetek nem. Olyan világos és egyértelmű vezetést és igei útmutatást kapunk az Istentől, mi pedig olyan könnyen mégis belemegyünk az is gondolkodva. Hát ebből is egy picit engedünk, abból is, biztos, ami biztos. Nem olvasom föl, mert elszalad az időm, de nézzétek meg Ezékiel prófita könyvének 14. fejezetének az első néhány versét. Ez egy ilyen 18 pluszos ige szakasz. Arról szól, hogy a bálványimádók nem kaphatnak kijelentést az Istentől. Egy nagyon erős ige szakasz. Két pontról szeretnék még beszélni, röviden, és utána még valamiről. A következő pontban arról, hogy hogyan lehet a bálványunkat leleplezni és felismerni. És ezen belül három pontra szeretném felhívni a figyelmeteket. Az első pont az a szigorú önvizsgálat. Figyeljétek meg, hogy amit az egyedül töltött időtökkel kezdetek, tulajdonképpen az a vallásatok. Ezt nem én mondom, ez egy idézet, nem tudom ki mondta, de nagyon sok igazság van benne. Amit az egyedül töltött időtökkel kezdetek, amit abban az időben, amikor nem kell koncentrálnotok valamire, amikor elengedhetitek magatokat, ami akkor foglalkoztat benneteket, ami érdekel akkor titeket, ami akkor az eszetekbe jut, amin elkezdtek gondolkozni, ábrándozni, az valahol a vallásotok, az valahol a vallásunk. Miről szoktunk álmodozni? Mire gondolunk, amikor tényleg nem kell valamire erősen koncentrálnunk? Egy jó munkahelyre, egy jó iskolai közösségre, arra, hogy elfogadjanak egy baráti társaságra, egy államotthonról gondolkozunk, egy sporteseményről, vagy egyáltalán a sportról, a zenéről, egy romantikus kapcsolatról. Ezek megint csak minden jó dolgok, de fontos látni, hogy azt a határt, azt ne lépjük túl, ami után már bálványá válhat az életünkben. A másik ilyen pont, ahol nyakon lehet csípni a bálványainkat, az a költekezés és szokásaink. Jézus maga mondja, mert ahol a te kincsed van, ott van a szíved is. Amire szívesen költesz, amire nagyon könnyen áldozol, ott érdemes megállni egy picit és megvizsgálni azt, hogy miért is teszed ezt, és mi van a mélyben. A harmadik pont pedig az érzelmeinknek a megvizsgálása. Egy olyan önismereti pont, ahol nyakon lehet csípni bálványokat. Mik azok az érzések, amiktől nagyon nehezen szabadulunk? És ez lehet pozitív érzés, és lehet negatív érzés is. Fontos önvizsgálatot tartani, fontos a bálványaink utána menni, fölismerni őket, kérni az Isten szent lelkét, hogy vezessen ebben a fölismerésben, és hogyha megvan a fölismerés, akkor pedig Gedeonként oda kell állni a bálványokhoz, és ki kell érteni őket. És ez megint csak egy kérdés, hogy mit jelent ez. Eszembe jut egy barátom, amikor lelkészként szolgál, és a teológus évei alatt bizonyságot tett arról, hogy nagyon szerette a rockzenét, és egy ponton túl azt érezte, hogy ha ezt tovább viszi ilyen formában, mint ahogy eddig tette, akkor az Isten valahol kiszorul az ő életéből. És volt egy pont, amikor azt mondta, hogy összeszedte a rogzemi kottáit, belevágta egy nagy lábasba, és elégette őket. Mert azt érezte, hogy ennyire radikális döntést kell hoznia annak érdekében, hogy nem úgy menjen tovább az élete, ahogy eddig ment. És hozott egy radikális döntést. És példa ez számomra. És keresem én is a bálványaimat, és azokat a pontokat, hogy hogyan lehet azokat kiírtani. Ilyen drasztikus formában. Gedeon története egy harcos történet, és az a kérdés, hogy hogyan ad Isten tulajdonképpen győzelmet a mi életünkben. Nem tudom, hogy milyen életszakasz előtt álltok, nem tudom, hogy milyen harc áll előttetek. Sokszor az életünket így tekintjük, mint egy harc, és jó, hogy így tekintjük, az Isten is sokszor így néz ránk, és így apostrofálja a mi életünket. Van, amikor fontos ezt így aláhúzni. Persze, mellette látni kell azt, hogy az Isten örömre hív, hogy az Isten tágas teret ad, hogy szabadságot kínál, de alapvetően harc az életünk. És hogy tekintesz az előtted levő új vagy régi életszakaszra, ahol harcolnod kell? Látod-e, hogy vannak bálványok az életetekben, amit ki kell vágni? A fiataloknak azt mondtam, hogy ha hazamentek a táborból, akkor nézzetek szét a kertetekben, nézzetek szét a szobátokban, nézzetek szét az életetekben, és keressétek azokat a gátló bálványokat, ami kiirtása nélkül igazából nem tudtok győztes csatába indulni. Mert az Isten győztes csatába akar adni, és nem szeretném, hogy ezt a lépcsőfokot, ezt kihagyjuk. Elment az idő, és itt akár be is fejezhetném ezt a prédikációt, de nem teszem, még egy kis türelmet kérek tőletek, és röviden most jönne a kemény jeledel, ha bírjátok még. Gedeon jelet kér, jelet kap, utána győzelmet kap Gedeon, megjelenik úgy, mint egy győztes hadvezér, aki megszabadítja az ő népét Midianból. A nép azt mondja neki, hogy Gedeon, te légy a mi királyunk, és aztán majd utánad a te fiaid legyenek az Izrael királyai, vezetői. És Gedeon azt mondja alázatosan, hogy nem, az Úr legyen a ti vezetőtök. Egy nagyon alázatos és Istentől jövő attitűd ez, de ha kicsit tovább lapozunk, 8. fejezetben ezt olvassuk, felolvasom ezt a néhány verset. Ezután azt mondták az izraeliek Gedeonnak, uralkodj rajtunk te, aztán a fiad és az unokád is, mivel megszabadítottál bennünket Midian kezéből. De Gedeon így válaszolt neki, én nem uralkodom rajtatok, és nem fog uralkodni rajtatok a fiam sem, az Úr uralkodjék rajtatok. Majd ezt mondta neki Gedeon, csak egyet kérek tőletek. Adja nekem mindenki a függőket, amelyeket zsákmányolt, azok ugyanis aranyfüggőket viseltek, mivel izmaeliek voltak. És ők így felették, örömmel odaadjuk azt, és leterítettek egy felső ruhát, és arra rádobta mindenki a zsákmányolt függőket, az aranyfüggőket, a fülbevalókat, és Gedeon efódot, bálványt csináltatott abból, és fölállította a városban, Ofrában, és ott paráználkodott azzal egész Izrael, és csapda lett ez a dolog Gedeonnak és háza népének. Egészen drámai az, hogy az, akit néhány ige szakasszal korábban a nép elnevezett Jerubálnak, bálványrombolónak, egy győztes csata után, egy végtelenül mély Isten élmény után bálványépítővé válik. Gedeon bekerült a hithősök közé, olvasunk róla a zsidókhoz írt levélben. De figyelmeztetésként adatott számunkra, olyan szép íve volt ennek a történetnek. Olyan szépen vezette az Isten Gedeont. És a kísérte a sátán tudja jól, hogy egy győztes csata után is hol van az ember életében az a pont, ahol meg lehet torpedózni az embert, ahol támadást lehet intézni ellene. Nem szeretnék egy ilyen letargikus állapotot hozni ide az Isten tisztelettel, hogy nem szeretném, ha most megijednénk, és ilyen depresszív hangulatban mennénk haza, hanem arra szeretném, hogy felhívni a figyelmeteket, és a mi figyelmünket, vagy az enyémet is, hogy éljük tudatosan az életünket. Éljük tudatosan a Krisztus követésünket, és nagyon jó volt a fiatalokkal is ezt megélni, nem adtuk ki nekik se ezt a részt. Nagyon világosan előttük volt, hogy hazamennek, harcra kell készülniük, és lássák azokat a pontokat, ahol a kísértő különös erővel támadni fog. Segítsen bennünket az Isten, adjon nekünk nyitottságot, bölcsességet, az ő lelke által vezetést arra, hogy a keresztény életünk, egyáltalán az életünk, a Krisztus követésünk az olyan élet legyen, amiben fel vagyunk vértezve a sátán kísértései ellen. És ahol jellemző ránk az, hogy bálványokat írtunk, és a bálványok ellen harcolunk. Harc ez, de Isten győzelmet ígér. És így segítsen bennünket az Isten személyes életünk küzdelmeiben, és kívánunk mindannyiunk számára, hogy engedjük megtapasztalni azt, hogy ő velünk van a bálvány elleni harcainkban, a saját magunk elleni harcainkban, és ő végül győzelmet fog adni nekünk. Amen.